Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Takács Sánta András előadását közvetítjük az ELTE természettudományi karáról. Globális ökológia. Világélelmezés és édesvízhiány. A felvétel 2005 májusában készült.
Akkor belevágnánk a mai műsorba. Figyelmet kérnek szépen. Lesz elegendő élelmünk, ugye még mindig itt tartunk. Még ennek az órának az első negyedében is itt fogunk tartani. Azt láttuk, hogy négy tényezőtől függ a világ élelmiszer ellátása. Termőföld, óceáni halászat, illetve egyáltalán a halászat. Ugye itt ezeknél azt láttuk, hogy nincs, kimerültek a lehetőségek, itt nem lehet bővíteni. Bővíteni a másik két tényező esetében lehet. Ugye ezek pedig a termőföld, illetve az akvakultúra. Múlt órán jó részletesen megbeszéltük a termőföld kérdését, és most maradt az akvakultúra, tehát ezzel kezdjük a mai órát. Tehát a negyedik lehetőséget, az akvakultúrát nézzük meg. Mi az, hogy akvakultúra először is? Tehát a definíciója. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy ez vízi élelemtermelés, vagyis vízi mezőgazdaság. Ez azért nem teljesen pontos, mert ugye például a nemesítés nem túl gyakori, legalábbis egyelőre az akvakultúra esetében. Ez az akvakultúra tengeri és édesvízi is lehet, de elsősorban tengeri akvakultúráról beszélünk. Úgy, mint a szárazföldi mezőgazdaság esetében sokféle akvakulturális rendszer van. Vannak olyanok, amelyek inkább a halászathoz állnak közel, tehát ezek úgynevezett extenzív, szelidebb módszerek. Ilyenkor általában az történik, hogy vadon élő élőlényeket befognak, és ezeket úgy külön nevelgetik. Ez azért jó, mert a versenytársaktól, a ragadozóktól védik ezeket az élőlényeket. Ez ugye közelebb áll a halászathoz. Vannak viszont igazán intenzív akvakulturális módszerek is. Ilyenek például az, mikor etetik is az élőlényeket. Nem csak halak tenyésztését jelenti az akvakultúra, ugyanúgy kagylókét, rákokét, sőt vízi növények termesztését is. Azt lehet mondani, hogy olyan, hát közel 250 különféle vízi élőlényt tenyésztenek, illetve termesztenek globálisan az akvakultúrákban. Emberi halfogyasztásnak ma már körülbelül az egynegyede ilyen rendszerekből származik. Most a hal az megint tágan értve, tehát ugye vízi élőlény fogyasztás, inkább úgy értsük. Nagyon gyorsan bővülnek ezek a rendszerek. 1985 és 2000 között több mint duplájára nőtt a hozamuk. Ha földrajzilag nézzük, akkor abszolút Ázsiában dominál az akvakultúra, tehát több mint 90%-a az akvakultúrának Ázsiában történik. Ezen belül is Kínában, több mint kétharmada Kínában. Ezzel szemben viszont ezeknek az ott termelt, hogy lehet ezt mondani, termelt kajáknak a fogyasztása az döntő többségben a gazdag országokban történik. Európa, Egyesült Államok, Japán. Ez azt jelenti, hogy az akvakultúra legalábbis egyelőre főleg luxus cikkekre vonatkozik. Tehát luxus exporttermékekre vonatkozik. Vannak pozitívumai az akvakultúrának természetesen. Például az, hogy fehérjedús termékeket állítanak elő. Vagy az, hogy összességében az akvakulturális rendszerek növelik a halhozamot. Most ebből viszont még nem feltétlenül következik az, hogy minden akvakulturális rendszer növelné a halhozamot, illetve vízi élőlények hozamát, ugye tágan értve itt megint a halat. Bizony vannak olyan akvakulturális rendszerek, amelyekre pont az ellenkezője igaz ennek. Például húsevő fajok tenyésztéséhez, tehát összességében a hal mennyiség, a halhozam csökkenése jellemző, miért van ez? Mert ugye a húsevő halakat megetetik más halakkal, és sokszor fehérjében számolva kétszer, de akár ötször annyi halat, emberi fogyasztásra is alkalmas halat használnak etetésre, mint amennyi magából a rendszerből, mint hozam kijön. Ugye ez nyilván így fehérjében vagy energiában számolva nem éri meg, hát miért éri meg? Nyilván pénzben számolva megéri, mert így olyan hiába alkalmas a megetetett hal is emberi fogyasztás, mondjuk a piaci értéke nem akkora, mint a végül exportált vagy megtermelt húsnak vagy halnak. A másik probléma, hogy értékes vízi élőhelyeket alakítanak át az akvakultúra miatt. Nagyon nevezetesek ilyen szempontból a mangroveerdők, ezek talán ismerősek, ugye nagyon különleges ilyen óceáni partmenti vegetáció, úgy csak egy dolgot mondok, abban különlegesek például, hogy ilyen féleleven szülők a fák, tehát már kicsiráznak, kihajtanak a kis növények az anyanövényen, a mag, és akkor úgy esik le, mert akkor tud már megkapaszkodni, akkor nem viszi el a hullámverés ezeket a növényeket. Most ezek a mangroveerdők Dél-Kelet-Ázsiában például a garnéla tenyésztésnek az áldozatául estek elég nagy részben. Igen?
Mi az erdő neve fontos?
Igen. Bocsánat, ez valóban érdemes lett volna felírom. Mangroveerdők, ugye ez a nagyon különleges, értékes vegetáció esik áldozatául sokszor, mondjuk annak a garnéla ráknak, amit itt Budapesten is a, nem tudom, Kajzerzba láttam épp tegnap, 9000 forint per kiló fokhagymával együtt meg lehet vásárolni. Ugyanúgy ugye hát a mangroveerdőket itt most a cunami őrület kapcsán is hallhattátok olyan kontextusban, hogy ugye ezek enyhítették volna a cunaminak a hatását, ugye is mielőtt kiirtották őket, ezért is lett súlyosabb ez a katasztrófa. És még egy dolog, ami miatt összességében bizonyos akvakulturális rendszerek csökkenthetik a halhuzamot, ez pedig az, hogy ezek a tenyésztett halak, ezek kiszökhetnek egész egyszerűen. És ugye amikor kiszöknek, akkor ezek idegen fajok, behurcolt fajok, ugye, és ezek kiszoríthatnak őshonos fajokat, mint ahogy azt láttuk már korábban. Jó, tehát összességében az akvakultúráról elmondható, hogy ugyanúgy, mint a szárazföldi mezőgazdaság, megnövelheti, ugye növénytermesztésről beszéltünk főleg, megnövelheti a rendelkezésre álló élelem mennyiségét, de ezért meg is kell fizetni az árat, elsősorban az előbb említett biodiverzitás csökkenés miatt. Úgyhogy a modern akvakultúrára összességében az jellemző, hogy jó részt a rendszerek általában fenntarthatatlanok, nagy az erőforrás igényük, és nagyon sérülékenyek, szennyezésekkel szemben, járványokkal szemben. Gyakori az összeomlása ezeknek a rendszereknek, és akkor tulajdonképpen ilyen óceáni sivatagok maradnak ezek után. Jó, tehát akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy egyrészt a két tényező, ahol lehet még bővíteni, a szárazföldi mezőgazdaság, a termőföldek, illetve az akvakultúra, valóban lehet bővíteni az élelemtermelést, de igen nagy árat kell fizetni, tehát úgy tűnik, hogy nem nagyon éri meg. Hát akkor keressük tovább a megoldásokat. Mi akkor a megoldás? Milyen más lehetőségek vannak? Méghozzá először azt nézzük meg, hogy a bármilyen furcsán is hangzik elsőre, az egyfőre jutó élelmiszer mennyiséget is meg lehet növelni úgy, hogy a hozamokat nem növeljük közben. Méghozzá erre háromféle módszer is van. Tehát, hogy a hozamok állandóak maradnak, és mégis növekszik az egyfőre eső élelmiszer mennyiség. Hát az első módszer erre az úgynevezett aratás utáni veszteségeknek a csökkentése. Itt olyan dolgokra kell gondolni, hogy például raktározott magvak tönkre mennek. Ugye, tehát a hozam egyszer megvan, csak a hozamnak az egy része elveszik az aratás után, pedig az már ott van a kezünkben. Egyes becslések szerint a világon megtermelt élelmiszer mennyiségnek nagyjából az 1/5 veszik el így, ami egy elég komoly mennyiség, ha ez igaz. A második lehetőség az a házi állatok által elfogyasztott gabona mennyiségnek a csökkentése. Igen, megdöbbentő az az adat, hogy a világon ma megtermelt gabonának, tehát ami ugye jó részben azért emberi fogyasztásra alkalmas, a 40%-át nem mi fogyasztjuk el, hanem a házi állataink fogyasztják el. Ugye ez jó részt persze a nyugati országokban történik, de már egyre inkább másutt is. Miért probléma ez? Aki visszaemlékszik az első órára, már nyilván tudja, ugye az állatok a növényekkel elfogyasztott energiamennyiségnek a nagy részét, átlagosan olyan 90%-át elhasználják a saját céljaikra, a saját életfenntartásukra, légzésükre. Tehát átlagban 90% elveszik, és csak 10% az, amelyik beépül a testükbe a felvett energiának, a növényekből felvett energiának, és ez a 10% az, ugye az épül be a testükbe, ez az, ami elérhető számunkra. Tehát van egy hatalmas energiaveszteség ezzel, sőt, hát még ennél a 10%-nál is kevesebb, mert ez akkor lenne igaz, az állat egész teste ehető lenne számunkra, tehát nyilván az ehető súly az kisebb az élő súlynál. 1 kg csirkehús előállításához 2-3 kg gabonára van szükség, tehát ennyit kell elfogyasztani a csirkének. Ugyanennyi disznóhúshoz már 4-6 kg kell, és ugyanennyi marhahúshoz már körülbelül 7 kg. Marhák és a marhahús kedvelők védelmében azért azt is el kell mondani, hogy míg a disznó meg a csirke tényleg főleg gabonát eszik, addig a marha nagyon gyakran olyan füves területeken legel, amelyek eleve alkalmatlanok az emberi művelésre. Tehát a szarvasmarha nagyon sokszor nem versenytársunk, nem feltétlenül gabonát eszik. Mi következik ebből akkor? Hát nyilván az következik, hogyha a házi állataink kevesebb gabonát esznek meg, vagyis mi magunk kevesebb állati eredetű táplálékot fogyasztunk, akkor megnövekszik a rendelkezésünkre álló energiamennyiség, vagy kalóriamennyiség, hiszen akkor úgymond kevesebb energiát pazarolnak el a házi állatok. Nem iktatódik közbe ez a plusz lépcső a táplálékláncban. Tehát eleve nem növényt nem eszik meg a házi állatok, és utána a házi állatot mi, hanem eleve mi a növényt esszük, ezzel ugye kiiktatunk egy táplálkozási szintet. És a számítások szerint ma jelenleg a világon megtermelt élelmiszer az nemhogy a most élő 6,5 milliárd embernek, hanem éppenséggel 10 milliárd embernek is elegendő volna, akkor, ha mindenki vegetáriánus lenne. Na most ez persze, erre könnyen lehet mondani, hogy hát az ember, ugye klasszikus ellenérv, és igaz is ez az ellenérv, hogy az ember egész emésztő rendszere, bélcsatornája az nem egy növényevő élőlényé, hanem egy mindenevő élőlényé, és ez igaz is. Csak hogy az antropológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy az emberi népek döntő többségénél a növényi ételek dominálnak, és csak inkább csak kiegészítőként használják az állati ételeket. Ugye hát nagy kivétel persze erre az eszkimók, de hát ők nyilván kényszerből is esznek rengeteg húst, illetve hát nagy kivételek vagyunk mi, a modern ipari társadalmak, de igazából Európában is csak a 19. század közepén vált jelentőssé a húsevés, illetve az állati termékek dominanciája a táplálékban. Jó, tehát az állati eredetű táplálék részaránya egészen nyugodtan csökkenthető volna, anélkül, hogy ez egészségileg megviselne bárkit, sőt, éppen fordítva, éppen, hogy egészségesebb lenne egy több növényi eredetű táplálékot és kevesebb állati eredetűt tartalmazó étrend. Ha most ezzel szemben a trend az nem ez, a trend az egyértelműen az állati eredetű termékek fogyasztásának, ezek részarányának a növekedése szerte a világon. Tehát egyre több húst és egyéb állati eredetű terméket eszünk. Tehát pont ezzel ellentétes trendek tapasztalhatók ma a világban. egy adat, a 20. század utolsó 4 évtizedében, tehát 60 és 2000 között több mint háromszorosára nőtt az állati eredetű termékeknek a fogyasztása. Ez globálisan értendő. Jó, a harmadik lehetőség az pedig a, ugye hát akkor nem a kínálat, hanem a növelése, hanem a kereslet csökkentése, a népesség növekedés visszafogás, vagy a népességszám csökkentése, ugye így is az egyfőre eső mennyiség növekedhet. Ezt majd óra utolsó részében részletesen megtárgyaljuk, hogy ezt miként és hogyan. Amos, de még mindig nem értünk a történet végére. Az egyfőre jutó élelmiszer mennyiségnek a növelése még nem feltétlenül oldja meg az éhezés problémáját, mert nem az élelmiszer mennyiségével van a gond, hanem sokkal inkább az elosztásával. Ugye, tehát, hogy bizonyos embereknek túl sok jut, ugye pazarolnak is az élelmiszerrel, bizonyos embereknek viszont nagyon kevés, tehát nagy szórással oszlik el ez a mennyiség. Azt lehet mondani, hogy mai éhezésnek a fő oka sem az élelemhiány, még annak ellenére sem, hogy sok állati eredetű terméket fogyasztunk, meg nagyok az aratás utáni veszteségek, hanem a fő oka a szegénység. Mit jelent ez pontosabban? Ez azt jelenti, hogy főleg a harmadik világban több százmillió olyan ember él, akiknek vagy nincsenek földjeik, vagy túl kicsik a földjeik ahhoz, hogy megtermeljék maguknak az elegendő élelmiszert, vagy pedig, ugye hát valószínűleg nektek sincsenek, nekem sincsenek földjeim, aztán mégsem éhezünk, ugye ennek az az oka, hogy mi rendelkezünk megfelelő vásárlóerővel, mi meg tudjuk venni azt a kaját, vagy egyéb, hát akármi vásárlóerő nem csak pénzt jelenthet. Tehát a másik dolog az, hogy a megfelelő vásárlóerővel sem rendelkeznek az emberek. Jó, tehát ez ma az éhezés fő oka, bármennyire is ugye úgy az a triviális, azt mondtam a múlt órán, hogy az volna triviális, hogy persze azért éheznek emberek, meg kevés a kaja, nem így van, azért éheznek, mert nem tudják megtermelni, vagy nem tudják megvenni. Ugye ez nem nagyon szoktam neveket emlegetni, de ezt a nevet nagyon érdemes megjegyezni. Aki ezt először bizonyította 80-as években, ez egy alternatív közgazdász, az Amartya Sen, indiai származású, világ egyik leghíresebb közgazdásza, és 98-ban Nobel-díjat is kapott részben ezen eredményei miatt. Jó, most még két dolog ehhez. Ugye az egyik, amit pont Sennek az egyik példája, ha jól emlékszem, ennek illusztrálására, hogy a nagy éhínségeknél manapság, meg korábbi évtizedekben is nem az a gond, hogy kevés a kaja, hanem hogy nem tudják megvenni az emberek. És ennek illusztrálására jó példa a bangladesi éhínség még 1974-ből, amikor egy év alatt kb. 1,5 millió ember halt meg. Annak ellenére, hogy több kaját termeltek, mint az előző évben, csak egyszerűen volt egy árvíz a korábbi évben, emiatt az emberek elvesztették a munkájukat, vagyonukat, és nem tudták megvásárolni az élelmiszert. És a másik, ami még ide tartozik, azt mondtam, hogy elsősorban a harmadik világban, hát nem csak ott, hanem ugye hát ugyanúgy az Egyesült Államokban, Magyarországon is vannak ilyen emberek. Ugye és ott meg főleg nem lehet azt mondani, hogy kevés lenne a kaja, egyszerűen nem tudják megtermelni vagy megvenni. Jó, tehát nyilván akkor ebből az következik, hogy ezeken az embereken nem segít az, ha nagyobb lesz az élelmiszer mennyisége. Ez az segít, ha ők földet kapnak, vagy pénzt kapnak, vásárlóerőhöz jutnak. Na most, tehát igazságosabb elosztás kéne. Milyen lehetőségek vannak erre az igazságosabb elosztásra? Az egyik lehetőség, az egyik útja ennek az, hogy a gazdag országok luxusfogyasztása csökkenjen. Ugye, és ezáltal csökkenjen az élelmiszerimport a harmadik világból. Ugye, hát ez a mindennapjainkban elfogyasztott kakaóra, kávéra, teára, téli gyümölcsre, stb. Kell gondolni. Hiszen, jó, ez most tehát nem egy ilyen egyéni, hogy mondjam, tehát ez nem, végül is nem elsősorban egyéni döntések eredménye lenne, hanem ez egy olyan strukturális probléma, ugye? Tehát az, hogy a harmadik világ földjeinek a jelentős részén, ugyanúgy, mint az akvakultúra esetében is, a nyugati világ luxus termékeit termelik meg. Most ha ennek a mértéke csökken, akkor nyilván ott földek szabadulnának fel, ez más dolgokon is múlik, az ottani politikai rendszeren, törvényeken, hogy osztják el ott azokat a földeket, nyilván ez nem olyan egyszerű ez a dolog, de ez lehetne az egyik útja ennek. Bármennyire is furcsa hangzik, igen gyakori az, hogy egy ország élelmiszert exportál akkor, amikor az állampolgárai éhen halnak. Tehát ugye két klasszikus példát mondanék. Az egyik a híres írországi éhínség az 1840-es évek közepéről. Ugye amikor 1 millió ember meghalt, egy másik 1 millió kivándorlásra kényszerült, Amerikába főleg. És ekközben ugye ezt azt valószínűleg ismert a történet, ugye? Tehát egy gomba, egy burgonya kártevő gomba, ami végül utána jött a burgonyának egy-két évszázad késéssel, ez okozta ezt a nagy éhínséget. Most mindeközben körülbelül annyi élelmiszert exportált Írország, amennyi éppen elég lett volna az éhenhaltaknak a táplálására. De egy időben közelebbi példát is mondjak erre, hát valószínűleg ti már nem emlékeztek, mert fiatalabbak vagytok. 70-es, főleg a 80-as évek nagy etiópiai éhínségei, amikor itt hát mindenféle jótékonysági akciók is folytak a nyugati világban, ugye megsegíteni az éhezőket. A mit tudom, popstárok, a Paul McCartney és a Michael Jackson, mit tudom, ez a híres dal, hogy We Are the World, ezt talán ismeritek, az is ebből az időből és az éhezők megsegítésére származik. Az egész történetben az a furcsa, hogy mindeközben Etiópia legjobb minőségű földjein a nyugati országokba irányuló exportra termeltek mindenféle kaját. Úgyhogy ezért is egy picit hát paradox ez a nagy segíteni vágyás, mert hogy ugye közben meg ez volt a helyzet, hogy ide jön a kaja. Ugye általában az van ezeknél az országoknál, hogy egy vagy néhány élelmiszer termelnek exportra. Ebből kapnak jövedelmet. Ugye ezzel az is a baj, hogy ugye azokon a földeken elvileg megtermelhetnének többet is, tehát mindet, amire szükségük lenne. Mikor önellátóak voltak, még néhány évszázad sikerült is. A másik pedig az, hogy az a bevétel, ami ebből az exportból származik, ez nagyon sok harmadik világbeli országnál egyszerűen az elit kezébe jut, és ők élik fel. Tehát ez megint csak egy ilyen elosztási probléma. Úgyhogy ez nyilván valahol egy jogos ellenérv, de ha meg mélyebben belegondolunk és megnézzük, akkor meg nem annyira jogos. De tehát az uniós túltermelési válságnak ez az egyik tünete, hogy azért adunk pénzt, hogy ne termeljen. Mondjuk ebben azért az is benne van, hogy azért is adunk pénzt, hogy megőrizze a tájat, ugye? Tehát egy olyan oka is van, hogy akkor egy szelidebb, hogy ne termeljen, vagy kevesebbet termeljen, tehát ne intenzív művelést folytasson, hanem szelidebb mezőgazdálkodás, kisebb hozammal, akkor jobban megőrzi a vidéknek a biodiverzitását, vagy a tájképet, vagy ilyenek. Tehát ez is lényeg a dolognak. De valóban abban is, ebben is az van, hogy azért sem kell itt annyit termelni, mert hát hozunk rengeteg, exportálunk rengeteg élelmiszert. Tehát tényleg bementek egy olyan áruházba, nagy áruházakba, és a Kaisert említettem, most ott ugye ki van írva nagyon sok dologra, hogy honnan származik, főleg a zöldségekre, gyümölcsökre, elég érdekes dolgokat lehet látni. Ezt érdemes ugye az árukon ezt néha megnézni, hogy honnan hozták azt ide nekünk. Gyakorlatilag mindenhonnan jön. Jó, itt két dolgot még mondanék az élelmiszertermelés kapcsán röviden. Az egyik az, hogy az éghajlatváltozás, sokat emlegetett éghajlatváltozás a világ legtöbb helyén valószínűleg rontja majd az élelmezési helyzetet, mondjuk bizonyos északi területeken javíthatja, vagy magasabb szélességi körökön, de általában rontja. A másik dolog, hogy akkor most ennyi kritika után milyen legyen egy fenntartható mezőgazdálkodás, két nagyon fontos elvet mondanék. Az egyik az, hogy mindenképpen a sokféleségen kellene alapulnia, értendő a sokféleség, mint faji szinten, mint fajon belül, tehát genetikai sokféleségként, hogy ez miért jó, ezt elmondtam múlt órán, nem szeretném ragozni, de az élelmiszer ellátás biztonságát növeli, ugye. Azt talán a fajok kihalása órán pedig mondtam, de ha nem, akkor most, hogy ráadásul rengeteg olyan ehető növény van, amelyet nem hasznosítunk, pedig hasznosíthatnánk. Tehát nagyon kevés növényre támaszkodik a mezőgazdálkodás, ahhoz képest, hogy mennyire sok az ehető növény. Jó, a másik ilyen fontos jellemzője kellene, hogy legyen a fenntartató mezőgazdálkodásnak a, hát úgy mondom, intelligencia, vagy ugyan csúnya, divatos kifejezéssel tudás alapú mezőgazdálkodás. Ez nem feltétlenül jelent technológiai igényes, főleg nem high-tech igényes mezőgazdálkodás, néha esetleg azt is be lehet vetni persze, nem zárja ki, de nem feltétlenül jelenti. Mikre gondolok? Hát beszéltünk arról, hogy például a műtrágyáknak a jelentős része az a jelentős részét nem használják fel a növények, az kikerül a földekről, csomó problémát okoz. Például ezt a műtrágya megfelelő adagolásra a növény bizonyos adott életciklusában adják hozzá, akkor mikor, mekkora mennyiségeket. Ez egy nagyon fontos dolog volna. Az erózió, szikesedés, tehát a talajpusztulás elleni különféle technikáknak az alkalmazása. Az aratás utáni veszteségek csökkentése, tehát hogy tároljuk mondjuk a magvakat, hogy ne menjenek tönk. Aztán az úgynevezett biológiai növényvédelem, amit nem említettem még, ugye ez azt jelenti, hogy ahelyett, hogy mindenféle permeteket, tehát nem a kémiai növényvédelemről van szó, permeteket használnánk, hanem mondjuk egy kártevő fajnak a természetes ellenségét telepítjük oda az agrártársulásba, egy parazita, parazitoid vagy ragadozó fajt, és így próbálunk védekezni. Ugye? De hát ez is rengeteg tudás kell, tudni kell, hogy mi a természetes ellenség, azt mekkora mennyiségben, hogyan, mikor, hogy mind kell oda telepíteni. Tehát ezek sem egyszerű dolgok. Jó, és még egy dolog, sajnos azt nem lehet megcsinálni ma a világban, bármennyire is szeretnék ezt sokan, hogy az egész világ valamiféle ilyen szelíd, extenzív mezőgazdálkodásra térjen át. Sajnos az intenzív mezőgazdálkodás valamilyen formájára biztos szükség van, ugyanis a becslések szerint nagyjából 3 milliárd ember az a limit, ameddig, ugye ezt kb. 1960 körül léptük túl, ami fölött már szükség van a mezőgazdaság intenzívé tételére. Az előző órán emlegetett másik kérdésre akkor térjünk át. Lesz elegendő vízünk, édes vízünk? Ez nyilván össze is függ a kettő egymással, főleg az öntözés kapcsán, de hát gondolhatunk itt a háziállatok ivóvizére is. Ez a sok százmillió szarvas marha mondjuk mennyit iszik meg, ha csak erre gondolunk. Tehát nem csak az öntözés miatt nagy a vízigénye a mezőgazdálkodásnak. Azt látjuk ma, hogy egyre csökkenőben vannak a vízkészletek, az édes vízkészletek a világban. Ennek alapvetően két oka van, de most már egyre inkább három. Az első a keresletnek a növekedése, tehát a növekvő vízfelhasználás. Ez mind a mezőgazdálkodás, mind az ipar, mind a lakosság részéről igaz. 1950 óta, tehát az elmúlt bő 50 évben több mint háromszorosára növekedett összességében a vízigény. Másrészt a kínálat is csökken, elsősorban a szennyezések miatt. Ugye ott van a víz, de hát úgy elszennyezzük, hogy nem tudjuk felhasználni, illetve enyhébb esetben a szennyezés csak bizonyos használati formákat zár ki. Tehát mondjuk ivóvíznek nem jó, de azért mondjuk iparba föl lehet használni. Jó, a harmadik ok, ami meg hát egyre inkább igaz, szintén a kínálat csökkenését jelenti bizonyos helyein a világban, erről pedig már beszéltünk, ez az éghajlatváltozás. Tehát egyre több helyen okoz problémát a vízszűkösség. 2000-ben a világnépességnek kb. 8%, az nagyjából fél milliárd embert jelent, szenvedett a vízszűkösségtől. Különösen érintett területek például az Észak-Afrika, Közel-Kelet, az itt található országok egyre fokozottabb gabonaimportra kényszerülnek a vízszűkösség miatt. A világ két legnépesebb országa, Kína és India, legalábbis bizonyos területei szintén érintettek. Kínában például Kína északi részén sorra dőlnek meg a szárazsági rekordok, több városban, Pekingben is víztakarékossági intézkedéseket vezettek be az utóbbi években bizonyos időszakokban. Nagyon jellemző egyébként a megoldási javaslat erre, amit a kínaiak most próbálnak megvalósítani. Ugye így megy a Sárga folyó, itt meg a Yangtze, és ugye Yangtzén beszéltünk is róla, ott inkább az árvizek, vagy túl sok víz okoz problémát, Sárga folyó meg éppen túl kevés, ugyan sokszor elséri a torkolatot. Ezt úgy próbálják orvosolni, hát nincs túl közel egymáshoz a két folyó, ha visszaemlékeztek a térképre. Úgy próbálják meg orvosolni, hogy kialakítanak három nagy csatornát, tehát a sok száz, inkább ezer kilométerben mérhető csatornát, és így próbálnak délről északra terelni, hát amitől meg is kezdődtek már a munkálatok ez ügyben. Most ami jellemző mintázat ilyen esetekben, hogy vízszűkösség esetében a folyók mentén, hogy a folyók felső folyásánál élők előnyben vannak az alsó folyással, az alsó folyásnál élőkkel szemben, hiszen ugye elöntözgetik egyrészt a felső folyásnál élők a vizet, és nem marad, vagy kevesebb marad az alsó folyásnál az alvízieknek. A másik dolog pedig az, hogy emiatt ráadásul nagyon sokszor fölnyomul a tenger is, tehát mikor egy folyó nem éri el a torkolatot, akkor a tenger a torkolatban fölnyomul, és a sós víz ott a delta vidéket, torkolatvidéket elönti, és így okoz károkat mondjuk a mezőgazdálkodásban, sós víz. Ezt láthatjuk egyébként a Ganges esetében, említettem múltan, hogy ez is időszakosan kiszokott száradni, Indiában elöntözgetik a vizét, és ezért az alvízi helyzetű bangladesiek szívják meg a dolgot, már bocsánat a kifejezését. Milyen problémák eredhetnek ebből? De általában akkor van ebből konfliktus helyzet, vagy konfliktus veszély, erőszakos konfliktus veszély, amikor az alvízi ország katonailag erősebb, tehát a kiszolgáltatott ország katonailag erősebb a felvízinél, vagy legalábbis hasonlóan erős. És hát ebből fegyveres konfliktusok is kialakulhatnak, tehát hasonlók, mint amik a Húsvét-szigeten voltak. Tehát erőforrás szűkösség miatti konfliktusok. Ez egyáltalán nem csak a jövő zenéje, ma is kisebb konfliktusok már vannak, illetve voltak a közelmúltban ilyen okokból. Talán a legfontosabb az izraeli-arab konfliktus. Ugye itt Izrael-Szíria, Izrael-Jordánia között voltak, és vannak folyamatosan feszültségek, és voltak kisebb erőszakos konfliktusok is. Ugye itt Izrael a kiszolgáltatott, a balvízi helyzet viszont katonailag jóval erősebb, ugye, mint a felvízi országok. Itt amit meg kell említeni mindenképpen, az 1967-es híres hatnapos háború. A hatnapos háború kirobbanásában, ami egyébként egy nagyon egyértelmű és látványos izraeli győzelemmel ért véget, a vízhez való hozzáférés körüli feszültségek igencsak közre játszottak, és ugye ekkor történt az, hogy Izrael több vízforrás fölött is ellenőrzést szerzett. Tehát ekkor ugye az úgynevezett megszállt területek, amit hallani a hírekben, ekkor foglalta el Golán-fennsíkot, meg egyéb területeket Izrael. Most ami itt a probléma, hogy limitálja ott a kinyerhető vízmennyiségét az izraeli állam, de hát ugye etnikai alapon a palesztinokét jobban, mint a zsidó telepesekét. És hát nyilván erre valamilyen módon persze limitálásra szükség is van, mert már is túl sok vizet használnak föl ezeken a területeken, tehát többet, mint a fenntartható, kimerülnek a kutak, ugye a földközi tenger vize benyomul a kutakba, elsósodik a kútvíz, akkor nyilván már jóval kevésbé használható. És ráadásul a következő évtizedekben sem várható itt a helyzet javulása. Egyik leggyorsabban növekvő népességű területről van szó. Másrészt fokozódik a vízigény, az éghajlatváltozás itt vízmérleg szempontjából nem jár pozitív hatással semmiképpen, tehát ez a gócpont, ez mindenképpen megmarad a jövőben is. Jó, tehát arról, mikor ugye itt a közel-keleti helyzetről, erről szinte minden nap lehet hallani, olvasni hírekben, és egyébként néha meg is említik az elemzők, hogy ennek a konfliktusnak az egyik oka éppen az édesvíz szűkösség. Ugye hát megint csak nem szabad ezt leszűkíteni, de ugye a palesztinok felkelése, fegyveres felkelés, az intifáda. Az egyik kiváltók ebben az esetben éppen a vízszűkösség. Jó, tehát nagyon persze, nagyon komplex probléma, nagyon sok oka van, de a vízszűkösség mindenképpen közrejátszik. Jó, aztán ahol még nem volt konfliktus, de nagyon tartanak tőle sokan, hogy lesz, az a Nílus vízmegosztása, és itt Egyiptom ugye az alsó folyásnál, a kiszolgáltatott ország, katonailag erősebb, mint Etiópia és egyéb országok, amelyek egyre több vizét használják el a Nílusnak, és ezért egyre kevesebb jut Egyiptomnak. Vagy egy harmadik példa, ahol megint csak voltak már és folyamatosan vannak feszültségek, ez India és Pakisztán esete. Itt ugye Pakisztán az alsó folyásnál, India felsőnél. Ezek katonailag nagyjából egyforma erős államok, ráadásul mindkettőnek atomfegyvere van, tehát ez teszi különösen kényessé a helyzetet. És erről is talán hallottatok, az utóbbi időben, az utóbbi években jó pár kisebb konfliktus volt, ott vannak vitatott területek, ugye Kasmír tartomány, és éppen a Kasmír is azért olyan fontos stratégiailag többek között, mert ott lehet megszerezni az Indus vize fölötti ellenőrzést. Tehát ott a kasmíri terület az Indus vizeért is lényeges. Na most néha akkor is van konfliktus, amikor az alvízi a gyengébb katonailag, csak akkor más jellegű konfliktusok vannak. Erre is mondok egy példát, méghozzá Szíria és Törökország esetét. Ugye itt az Eufrátesz vizéről van szó, ami Törökországban ered, és a törökök azt csinálják, hogy gátakat emelnek az Eufráteszen, összesen kb. 20 gátat terveznek közeljövőben, sőt egy részüket már meg is valósították, hogy itt is öntöznek, intenzív mezőgazdálkodás folytatnak, tehát egyrészt kevesebb víz jut el Szíriába, másrészt meg szennyezettebb víz is az intenzív mezőgazdálkodás miatt, ahol ugye Szíriában már is problémát okoz a víz szűkössége, nagyon gyorsan növekszik a népesség is, ráadásul, ami is súlyosbítja a helyzetet. Most mit csinálnak erre a szíriaiak? Menedéket nyújtanak a kurd munkáspárt gerilláinak. Ugye a kurdokról nyilván hallottatok megint csak hírekből, ők hát egy önálló államot szeretnének létrehozni Törökországnak a, jól emlékszem, keleti részén. Ugye, tehát ők szeretnének, ugye ezek a kurd gerillák, ők szeparatisták, szeretnének elszakadni az anyaországtól, és hát nekik nyújt segítséget Szíria azzal, hogy bújtatja őket, mindenféle módon támogatja őket. A törökök azt mondják, hogy azzal vádolják a szíreket, hogy mindezt azért csinálják, hogy jobb pozíciókat szerezzenek a vízért, az Eufrátesz vízért folytatott tárgyalások során. Úgyhogy itt még nem volt konfliktus, de állandóak a fenyegetőzések a két ország között. Most konfliktus itt persze, mivel Törökország az erősebb katonailag, ilyen közvetett módon lehet terrorszerű cselekményekkel, vagy terrorszerű cselekményeknek a támogatásával. Ugye a kurdok folyamatosan felkeléseket rendeznek Anatóliában a török kormány ellen. Tehát a gyengébbnek is, mikor az alvízi gyengébb, tulajdonképpen a terrorita kult szó, terrorszerű cselekményekre van lehetősége, vagy ilyenek segítésére van lehetőség. Egyébként hasonló konfliktusok Törökország és Irak között is vannak, vagyis feszültségek, tehát ez nem is csak a szírek esetében jön elő. És aztán még egy példa, ugye méghozzá arra, hogy nem feltétlenül országok között lehet csak a vízért folyó konfliktus, hanem országon belül is. És erre jó példa a szudáni polgárháború, ami 20 éve zajlik körülbelül, és a leghevesebb harcok éppen a Kék Nílus körzetért folynak, ott nagy vízi erőmű is, két Nílus vize is ugye elég fontos egy ilyen egy sivatagos, félsivatagos helyen. Na most a jövőben alig, ha nem több ilyen konfliktus várható, növekedni fog a népesség ugye a világban, mint ezt látni fogjuk, a vízigény is valószínűleg kevésbé, de azért néhol jelentős mértékben a klímaváltozás miatt is. És elég megdöbbentő az ENSZ-nek a becslése, ugye azt mondtuk, hogy 2000-ben a világ népesség 8%-a szenvedett a vízszűkösségtől. Az ENSZ becslése szerint 2025-re, tehát 20 év múlva már több mint egy harmada, azt mondom, hogy 38%-a a pontos szám, amit jósolnak. Tehát igen, meg fog ugrani a jövőben azoknak a száma, akik vízszűkösségtől szenvednek, és hát ezért mondják azt, hogy ugye az éghajlatváltozás mellett talán a vízszűkösség, és ezek persze össze is függenek, a másik ilyen nagyon súlyos probléma a 21. században, amiből ugye hát fegyveres konfliktusok is, egyre több ilyen fegyveres konfliktus származhat. Most mi van Magyarországgal ilyen szempontból? Ugye hát ezt említettük is már korábban, hogy egy nemzetközi felmérés szerint, amit nemrégiben készítettek, a világ 10 legveszélyeztetettebb országa közé tartozik Magyarország a vízellátás szempontjából. Ennek alapvetően két oka van. Egyrészt az, hogy alvízi helyzetűek vagyunk, tehát a felszíni vízeink 95%-a körülbelül határainkon túlról érkezik. Ez kiszolgáltatottá tesz bennünket. Másrészt beszéltünk arról is, hogy egy szárazodás várható egyértelműen, sőt, már folyik is ez a szárazodás az éghajlatváltozás miatt, a következő évtizedekben ez rontja itt a vízhelyzetet. De a fegyveres konfliktusok vagy erőszakos konfliktusok kialakulása itt Magyarországon nem valószínű a következő évtizedekben, de különböző, tehát ennek negatív hatásait ennek a vízszűkösségnek nyilván azért nem kell ecsetelni. Most ilyen erőszakos konfliktusok nem kizárólag a vízszűkösség miatt folyhatnak viszont a világban, meg folynak is, hanem más természeti erőforrások szűkössége miatt is. Még egyet említenék, ez pedig a termőföld szűkösség, ami miatt voltak és valószínűleg lesznek is a jövőben konfliktusok. Erre az egyik klasszikus példa az az úgynevezett futballháború Közép-Amerikában. Salvador és Honduras között zajlott a futballháború 1969-ben. Azért hívják így, mert a háborúnak az ürügye, ugye a casus belli, az egy világbajnoki selejtező labdarúgó mérkőzés volt, aminek a végeredményét sajnos nem tudom, de a foci meccs után robbant ki ez a háború. Egy igazi villámháború volt, pár napig tartott, viszont jó véres is volt, több ezeren haltak meg ebben a háborúban. Végső soron az váltotta ki a háborút, hogy termőföld szűkösség keletkezett Salvadorban, méghozzá két okból, egyrészt a gyors népességnövekedés miatt, másrészt az egyenlőtlen földelosztás miatt. Egyre kevesebb kézbe kerültek a földek, egyre többet termeltek exportra, egyre kevesebbet belső felhasználásra. Ráadásul ugye a szegény parasztokat kiszorították a rosszabb, magasan fekvő termőföldekre, itt erdőket írtottak, viszont ugye ott a lejtőkön, ha erdőt írtanak, akkor sokkal gyorsabban pusztul a talaj. Összességében emiatt is keletkezett földhiány, vagy földszűkösség Salvadorban. Hát ennek nyilván, ha földszűkösség van, akkor élelmiszerszűkösség is keletkezik, és hát emiatt éheztek emberek, betegségek sújtották őket, és hát emiatt menekültek el az anyaországból, kb. 300 ezeren Hondurasba, szomszédos Hondurasba. És ott pedig persze kiutasították őket. Ezt igyekezett aztán Salvador megakadályozni, hogy visszatoloncolják őket. Honduras nem engedett, és Salvador indította meg végül is a háborút. És ennek a történetnek ugye van két nagyon fontos tanulsága, az egyikre már utaltam, az az, hogy hiába elég az egy főre eső erőforrás mennyiség, ha az egyenlőtlenül oszlik meg. Ugye, ez nagyon jól bizonyítja ez a történet. A másik, ugye egyre gyakrabban használják a szakirodalomban a környezeti menekültek kifejezést, environmental refugees. Ugye ezek a szalvadoriak is környezeti menekültek voltak, ugye ez azt jelenti, hogy azért kellett elhagyniuk az otthonukat, mert erőforrás szűkösség, vagy egyéb más környezeti okok, de ez általában erőforrás szűkösség miatt nem tudtak megélni, vagy nagyon rossz minőségű volt az életük. Na most ez miért probléma? Ez ugye minket is érinthet, a nyugati világot, Magyarországot is érintheti, hiszen környezeti menekültek célpontja lehet egész nyugodtan egy európai ország is például, és hát ugye ez a tömeges migráció problémákat okozhat a befogadó országban, és valószínűleg egyre több ilyen menekült lesz az előbb elmondottak miatt. Milyen problémákat okozhat, de erre egy másik példa, szintén a termőföld szűkösség váltotta azt ki, az elmúlt 50 évben több millió ember vándorolt át Bangladesből Indiába, és emiatt a befogadó országban, tehát Indiában különféle társadalmi konfliktusok keletkeznek. Fegyveres harcok is voltak már emiatt, ugye mert rengeteg a bevándorló, a befogadó országban megváltoznak emiatt a gazdasági viszonyok, a földelosztás például. Tehát ez a nagymértékű migráció, amikor egyszerre sok ember érkezik valahova, az gyakorlatilag mindig problémákat jelent. Tehát a migrációra is érdemes, ugye más kontextusban már említettem ezt a példát, és olyan, mint a gyógyszer, tehát függ attól, hogy ha általában a kismértéke a migráció, akkor az hasznos is lehet. Ugye kultúrák találkoznak, stb. Jön a munkaerő, tehát ez sok esetben hasznos is. Mikor tömegek vándorolnak, egyszerre sok ember, akkor viszont szinte soha nem jó dolog a migráció. Akkor mindig társadalmi feszültségekhez vezet. Jó, hát aztán még annyit így végezetül, hogy vannak olyan helyei is a világnak, ahol állandósult a káosz, tehát ahol tényleg tiszta húsvétsziget szindróma van. Elsősorban Nyugat-Afrikát lehet említeni, ugye ott a sok kis ország van, Sierra Leone, meg a szomszédos országok. Hát itt már ugye, itt is említettük az erdőirtásokat, ebből fakadó eróziót, árvizeket, gyorsan növekvő népesség ezen a környéken. Hát itt már igazán jó pár szétesett államot találunk, bandaháborút, és fegyveresek uralkodnak sok helyen. Hát ezek mondjuk talán a bangladesi rész mellett a másik legszegényebb régiója az egész világnak. Hát nyilván ezek a konfliktusok persze elsősorban a legszegényebb régiókban vannak. Hát összességében azt el lehet mondani, hogy hát elsősorban a harmadik világban, de egyre több ilyen erőszakos konfliktus van. Tehát az ottani konfliktusok, háborúknak egyre inkább oka a természeti erőforrások szűkössége, és hát valószínűleg ez, mint említettem, fokozódni fog ez a trend. És ebben a témában egy kiváló könyv van magyarul is, Környezet, szűkösség, erőszak, az a címe, tavaly jelent meg, Homer Dixon nevű kanadai úriember, aki egy évtizeden keresztül egy nagy kutatócsoporttal végzett kutatásokat, és ezt rengeteg esettanulmány alapján vont le itt általános következtetéseket. Nagyon tanulságos könyv, és tényleg olyan témákról, amikről hát olyan gyakran nem beszélünk. Következő a helyzet. Ugye jövő óra lesz az utolsó, amit én fogok tartani, a legutolsót majd Vida Gábor tartja, 2 óra van hátra. És az elején azt mondtam, hogy ugye nagyjából egy ilyen vázlata van az órának, hogy vannak társadalmi okok, ebből történnek, következnek természeti változások, környezeti problémák, ezeknek vannak társadalmi hatásaik, ugye, és ezek nyilván visszahatnak, tehát valahogy az okokra. Most ebből nagyrészt ennyit néztünk meg, illetve a társadalmi okokról is beszéltünk többször is érintőlegesen, de inkább a múltban, ugye ott a múltbeli nagyugrásoknál. Most az ökológiai válság társadalmi hátteréről a jelen és főként a jövő szempontjából fogunk beszélni. Itt ez van még hátra a mai órán, illetve a következő alkalommal. Jó, na most itt újra, most már nem fogom elmondani még egyszer a betűk értelmét, csak emlékeztetőül megint a kedvenc formulánkat fogjuk használni. ugye, hiszen társadalmi háttérről beszélünk, a közvetlen okok, ez a három vagy öt ok, ez a három vagy öt tényező. Most azt még fontos tudni, és ezt még nem mondtam, hogy ez a három, illetve öt tényező kijelöli a környezetvédelemnek a három, vagy ha úgy tetszik, öt alapvető stratégiáját is. Tehát ami ezeknek a tényezők csökkentésére irányul. Tehát akkor a környezetvédelem alapvető stratégiái egyrészt a népesség csökkentése, vagy legalábbis a népesség növekedés mérséklése, a gazdasági teljesítmény mérséklése, a környezetkímélő technológiáknak a terjesztése, a gazdasági szerkezetváltozások, illetve a gazdaságnak a lokalizációja, helyi vétét. Jó, tehát ezeket nézzük meg, egyrészt a várható trendeket a következő évtizedekben az öt tényező esetében, másrészt pedig a csökkentés, az öt tényező értékének csökkentését, ennek a lehetőségeit. Jó, tehát az ötből, majd a négy jut a következő órára, a mai órán a népességről fogunk a fennmaradó néhány, hát egy fél órában beszélni. Ami nagyon fontos, és kevéssé köztudott először is, hogy az úgynevezett termékenységi átmenet, az ma már az egész világon beindult. Mi ez a termékenységi átmenet? Először is definiáljuk. Ezt általában a vizsgán nem szokták tudni a diákok, úgyhogy ezt azért is felhívom a figyelmet. Egy tök egyszerű dolog. Ugye a termékenységet, vagy fertilitást, azt úgy definiáljuk, hogy hány gyerek jut egy nőre. Tehát gyerek per nő értékben adják meg, hát néha tört számokban, ami egy kicsit faramuci hangzik, de hát ez statisztika. A termékenységi átmenet, az pedig a termékenységnek egyfajta változását, méghozzá csökkenését jelenti. Ez egy konkrét folyamatot ír le, ez a kifejezés. Ez nagyon érdekes módon éppen akkor indult meg, ugye ez a népesség szám csökkenése irányába ható folyamat, de éppen akkor indult meg, amikor a népességrobbanás is elkezdődött, tehát 17. században. Ez azt jelenti, hogy az emberek tudatosan kontrollálják a termékenységüket. Az állítólag a francia nemesek kezdték ezt, tehát ők kezdték ezt a 17. században, aztán szép lassan tovább gyűrűzött egész Európában. Tehát 19. század végére csak nem egész Európában megindult. Magyarországon is, Magyarországon ugye század, tehát 19.-20. század fordulóján történt ez meg. Ugye arra gondoltok, hogy nagyszüleitek, meg főleg a dédszüleitek mennyien voltak testvérek, és ti, hát ugye legtöbbetek esetében már az igaz, hogy kevesebben, mint a dédszülők vagy a nagyszülők. Ugye, tehát egyszerűen erre kell gondolni. Jó, tehát egyébként csak érdekességképpen, hogy az egész folyamat elindulásához abszolút nem használtak semmi, nem is használhattak modern fogamzásgátló eszközöket, tehát ez Európában gyakorlatilag szinte kizárólag coitus interruptus révén ment végbe. Európán túl is terjedt viszont ez a folyamat, és ha emlékeztek a történeti résznél, 1970 után ugye elkezdett csökkenni a 65-70 közötti történelmi csúcs után a világnépesség növekedésének üteme csökkenni kezdett. És ez főleg azért volt, mert sok nagy népességű országban ekkor kezdett el csökkenni a termékenység. Tehát Kínában, Indiában, Brazíliában vagy Indonéziában például. Ugye, és tudjuk, hogy azóta is csökken vagy stagnál a növekedési ütem. Most ami az újdonság, hogy az 1990-es években már a korábban nagy termékenységgel rendelkező, meg hát még ma is nagy termékenységgel rendelkező afrikai, főleg fekete-afrikai országokban, meg közel-keleti országokban is beindult ez a folyamat. Tehát elkezdett csökkenni az egyanyára jutó gyerekszám. Hát természetesen a világ bizonyos országai a folyamat különböző fázisaiban vannak. Tehát valahol már végbe ment, valahol meg még csak épp hogy beindult. Ha számokban nézzük, a 20. század közepén még a termékenység globálisan kb. 5 gyerek per nő volt, tehát egy nőre globálisan 5 gyerek jutott. Ez a szám manapság a felére csökkent, 2,7 most egész pontosan, tehát 50 év alatt a felére csökkent. Persze itt hatalmas a szórás. Tehát van rengeteg, körülbelül 300 olyan harmadik világbeli ország, ahol még mindig 5 gyerek per nő fölött van a termékenység. Ezzel szemben van, ha jól emlékszem, akkor, és jól emlékszem, egyébként Niger, tehát afrikai Niger a rekorder, ott esik a legtöbb gyerek egy anyára jelenleg. Meg Jemen a másik, ahol nagyon sok közel-keleten. Ezzel szemben van 15 olyan ország, ezek érdekes módon vagy kelet-európaiak, vagy dél-európaiak, kivétel nélkül kelet- vagy dél-európaiak, ahol történelmi mélységet ért el a termékenység, 1,3 tized alá esett. Állítólag soha sehol az emberi történelem, feljegyzett emberi történelem folyamán nem volt egy társadalomban ilyen kevés gyerek, mint ebben a 15 országban. Egyébként Magyarországon, ugye itt szokták mondani, hogy Magyarországon milyen kevés a gyerek, hát mi nem tartozunk ebbe a 15 legkisebb termékenységű országba, nálunk pontosan 1,3 a termékenység, hát ez is alacsonynak számít, de mondjuk Szlovákia, Szlovéniához, Ukrajnához, vagy ami nagyon érdekes, ugye a két erősen katolikusnak tartott ország, Spanyolország és Olaszország, ezek abszolút negatív rekordák, 1,2 körül van a termékenység, ami éppen hát nagyon furcsa egy katolikus ország esetében, egy paradox helyzet. Na most, ugye hát ebből látszik, hogy mondjuk a vallásnak mekkora az ereje, vagy a szerepe az ilyen dolgok meghatározásában annak se, tehát valószínűleg sem ekkora. Az egyház mindenféle intézkedése ellenére, tehát az, hogy mondjuk elutasítják a fogamzásgátlást, hogy ilyenekre gondol. Abban most nincs időnk belemenni, pedig egy nagyon érdekes kérdés, de nem tartozik a tárgyunkhoz egyébként, hogy miért csökken a termékenység, tehát miért van ez, miért történt, és történik ez a termékenységi átmenet szerte a világban. Ugye ebben az a paradox, hogy sokszor az embereknek a fokozódó anyagi jóléte ellenére történik ez meg. De épp majd több gyereket tudnának eltartani, és mégsem ez történik. Ez mondjuk a demográfiának az egyik legnagyobb rejtélye, és rengeteg hipotézis létezik. Valószínűleg nem túl egyszerű erre a magyarázat. Lehet, hogy a világ különböző részei más is más, és lehet, hogy sok oka van, és mindenhol más okok. Ez egy kérdés egyelőre. Na most azért nagyon fontos a termékenységi átmenet, mert ebből fakadóan egyre lassul a népesség növekedése, bár az igaz, hogy még így is borzasztóan gyors. Mit jelent ez a borzasztóan gyors? Minden évben manapság 1,2%, tehát 1,2% az éves növekedési ráta, ennyien leszünk többet. Azt jelenti, hogy a 6,5 milliárdan vagyunk, ennek az 1,2% az valahova 70 és 80 millió közé esik. Tehát minden évben 70-80 millióval nő a világ lakosságát, mondjuk ki lehet számolni, hogy másfél óra alatt, amíg beszélgetünk, hány ember születik, megdöbbentően nagy szám. Nem ez rosszul mondom, hány ember születik, mennyivel lesz nagyobb a lakosság. Ugye ez a nettó növekmény, ebből már le vannak vonva a halálozások, tehát kb. 140 millió ember születik, és akkor meghal kb. 60 millió, és ezért 80 növekedés. Jó, tehát azt hiszem említettem, hogy 2005. július az ENSZ becslései szerint, akkor 6,5 milliárdot elérjük. Magyarország ugye 10,1 millión áll most jelenleg, Magyarország népesség száma. És mi várható? Az ENSZ éppen most februárban jelentette meg a legfrissebb népesség előrejelzését, és ebben az áll, hogy 2050-re a világ népesség valahol 7,7 és 10,6 milliárd között lesz. Tehát ezt az intervallumot adja meg a legfrissebb becslés. A középső becslés, tehát a két szélső érték mellett megadnak egy középsőt is, ami ugye a legvalószínűbb, az 9,1 milliárd. Tehát 2050-re nagyjából 9 milliárdan, tehát egy szűk másfélszereződés várható a legvalószínűbb becslés szerint. Magyarország lakossága viszont szintén a legvalószínűbb értéket mondom, 8,3 millióra fog visszaesni bevándorlásokkal együtt. Na most ez a az érték is, ez a 9,1 milliárd még egy növekvő emberi népességet jelentene. Nem olyan ütemben, mint most, de olyan 0,4%-os éves növekedési rátát jelentene. Nagyon érdekes viszont az alsó becslés is, mert az alsó becslés az már azt mondja, hogy 2030-ig növekszik a világnépesség, utána stagnálni fog, vagy még enyhén csökkenni is kezdhet. Tehát valahol megáll 7,5 milliárd és 8 milliárd között a népesség növekedés 2030-ban. Na most, mi a különbség a három becslés, a három érték között? Hát nagyon egyszerűen csak annyi a különbség, hogy eltérő termékenység értékekkel számolnak. A felső becslés az 2,7-tel, tehát hogy marad a mostani, az alsó az másféllel, a középső meg kettővel nagyjából. Na most, ez azért érdekes, mert ugye hát ezek a forgatókönyvek nem számolnak különféle halálozási rátákkal, ami hát egy gyengesége ennek az ENSZ előrejelzésnek, ami ugye hát a leghitelesebbnek tartott népesség előrejelzés egyébként, mert hogy a halálozási ráta megugrása sem irreális sajnos az elkövetkező évtizedekben, akár éhezés, akár vízszűkösség, akár járványok miatt. Az előbbi kettőről már beszéltünk, a járványoknál nem. Hát például ugye azt lehet elmondani, hogy az AIDS manapság gyorsabban terjed, mint azt az 1-2 évtizeddel ezelőtti modellek jósolták. Tehát például ezt sem mértük fel jól. Itt az AIDS ugye köztudottan főleg Fekete Afrikában okoz problémát, tehát a körülbelül 40 millió HIV-fertőzöttből több mint 25 millió Afrikának a Szahara alatti részén él. És nem csak az AIDS-ről van szó, ugye nagyon sokan tartanak attól, hogy különböző okokból más fertőző betegségeknek a gyakorisága is növekszik. De azért érdekes, mert még nem is olyan régen, az 1960-as, 70-es években, hát akkor még úgy tűnt, hogy teljesen jogosan, egy abszolút hát ilyen hurra optimista hangulat volt a fertőző betegségek kapcsán, hogy legyőztük a nagy fertőző betegségeket, az orvostudomány úrrá lett ezeken. Na most ez a kép kezd visszafordulni, és a 20. század végén még a leggazdagabb országokban is, tehát akkor mindenhol a világon növekedett a fertőző betegségek miatt meghaltaknak a száma. Ugye az elsőben az AIDS miatt van, de nem csak az AIDS miatt, tehát más betegségek gyakorisága is növekszik. Tehát éppen ezért, hogy a halálozási ráta is így megugorhat, sok demográfus, nem csak ezért, de emiatt is, sok demográfus azt mondja, hogy sokkal reálisabbak ezek az alsó becslések. Tehát nem fogjuk mi elérni a 9-10 milliárdot, hanem ez hamar valamilyen gát, inkább környezeti vagy valami természeti visszacsatolás meggátolja azt, hogy komolyan növekedjen a maihoz képest a népesség. Még annyit erről, hogy a leggyorsabb gyarapodás az Afrikában és a közel-keleten várható, és ami nagyon fontos, hogy gyakorlatilag csak a harmadik világban várható ez a gyarapodás. Tehát ez a 6,5-ről 9,1-re, vagy kevesebbre, vagy többre. És szinte a nyugati országok népessége a szinten marad, de csak úgy tud szinten maradni, hogy rengeteg bevándorló érkezik, hiszen a népesség növekedés náluk, tehát a termékenység az alatta van a szinten tartásnak. Ugye ezt még nem mondtam, hogy vajon akkor ezt kérdezem, mekkora mit gondoltok a szinten tartáshoz szükséges termékenység? Mennyi? Ezt te nagyon jól tudod, 2,1, és miért nem 2? Mert ugye... Ja, tanultatok, akkor ezt nem is mondom. Ja, hát akkor mindenki tudja, hogy... Nem, mindenki földrajzos. Na, akkor mondd el. Hangosan, hogy hátul is hallja. Nem. Akkor jobb, hogy most mondom el, mint a vizsgán kérdezném meg. Na, azért van, ugye, elvileg azt gondolom, hogy 2 lenne, mert egy gyerek az apa helyett, egy az anya helyett. Csak hogy, tessék? Hát persze, ugye, nem is csak halálozás feltétlenül, átlagosan olyan, ugye, van x százalék a gyerekek közül, akiknek nem lesz további gyerekük. Tehát vagy meghalnak, vagy egyáltalán nem vállalnak gyereket, tehát ezért a kettőnél egy picivel magasabb. Tehát azt mondják, hogy 2,1 általában a szinten tartáshoz szükséges termékenység. Na most végezetül akkor következik egy nagyon kényes téma, a népességszám csökkentésének lehetőségei. Ezt nem kell mondani, hogy miért kényes, hát ugye itt nyilvánvalóan hát mindjárt meg is fogjuk látni, akinek ez nem világos. Ugye hát azt mondtuk, hogy ez az egyik környezetvédelmi stratégia, tehát így lehet csökkenteni a bioszféra átalakító hatásunkat, a bioszférára kifejtett súlyunkat, így lehet csökkenteni. Most ugye azt szokták mondani, nem véletlenül mondtam, hogy ez főleg a harmadik világban történik, ez a népességnövekedés. Azt szokták mondani, hogy ezt a harmadik világban kell a népességkorlátozó intézkedéseket meghozni. Na most ez azért van benne igazság, de azért máshonnan is meg lehet közelíteni a dolgokat. Mondjuk ha ránézünk egy népsűrűségi térképre, akkor azt látjuk, hogy a legsűrűbben lakott országok, azok éppen a nyugati világban, különösen Európában vannak. Nagyon kevés harmadik világbeli ország van, ami igazán sűrűn lakott, úgy mondjuk ott India környékén lehet ilyeneket találni. Tehát ugye ebből pedig az következik, hogy tulajdonképpen itt már végbe ment az a nagy népességnövekedés, csak korábban. És hát ugye ezt a nagy népességet is Európában tudjuk azt, de majd jövő órán is beszélünk róla, hogy csak úgy lehet eltartani ezen az életszínvonalon legalább, hogy egy csomó minden exportálunk kívülről. Ez Magyarországra is igaz egyébként. Most milyen lehetőségei vannak a népességnövekedés visszafogásának? Most alapvetően lehet itt két kategóriát felállítani. Vannak hatékony, de emberi jogi szempontból kifogásolható módszerek, és vannak kevésbé hatékony, de emberi jogi szempontból viszont kevésbé vagy egyáltalán nem kifogásolható, sőt akár üdvözölhető módszerek is. Nézzük először a hatékony, de kifogásolható módszereket. Az első kettő, hát azt mondhatjuk, hogy inkább szerencsére nem valósult meg, de komoly emberek komoly fórumokon vetették fel. Egyrészt a népesség egy részének kiirtását, másrészt pedig a homoszexualitás propagálását. Most ebben én azt hiszem, hogy egyébként lehet ilyeneket javasolni, csak akkor jó példával kellene előjárni, de ez általában nem történt meg. Ami viszont megvalósult, és emberi jogi szempontból gyakran kifogásolják is, az a közismert kínai példa, a kínai egygyerekes családmodell. Ez egy állami szabályozás. Nem is pontosan egy gyerek, mert ugye itt arról van szó, egyszerűen inkább, hogy városokban egy gyerek, vidéken két gyerek, de ez is bonyolultabb. Ez mondjuk a lényeg a rendszernek, aztán mindenféle kivételek meg területi eltérések vannak Kínában is. Ezt 80-as évek elején vezették be ezt a rendszert. Azt tudni kell róla, hogy egyre azért idővel egyre inkább enyhítik, ahogy Kína is nyugatosodik, bekapcsolódik a globalizációba, és egyre inkább ott is az emberi jogokra próbálnak hatni. Most sikeres olyan szempontból, hogy valóban sikerült lelassítani a népességnövekedést. A termékenység már alatta van a 2,1-es szinten tartásnak, 1,7 körül van. Ja, azt felejtettem még elmondani, hogy vidéken azért engedélyeznek több gyereket, nagyon kezdetleges a társadalombiztosítás, a parasztok abszolút nem kapnak nyugdíjat, és hogy legyen ki eltartsa őket öregkorukban, mert mindjárt vissza is térünk, tehát azért van ez. No, és hát aki nem tartja ezeket be, komoly ilyen pénzbüntetések, meg kényszer sterilizálás, tehát azért itt komoly szankciók vannak annak érdekében, hogy betartsák. Na most valóban lassult a népesség növekedés üteme, és az érdekes viszont, hogy nem állt le, és ez a következő találós kérdésem, hogy ez miért nem. Tehát a szinten tartás alá csökkent a termékenység, mert elég régóta, tehát mondtam 1,7. Ennek ellenére tovább növekszik Kína népessége. Ugye, ha ábrázolni akarjuk, akkor ugye itt van a korfa, és amikor bevezették a 80-as évek elején ezt az intézkedést, akkor ugye a harmadik világbeli országokra jellemző talpára állított háromszög alakú korfa volt. Most ez azt jelenti, hogy A népességnek egy igen nagy része még a gyerekvállalási kora előtt volt. Tehát, ahogy mondtad, hogy nem nőtte ki még magát ez a generáció, valóban, ha ezt fölrajzoljuk tovább a korfának az alakulását, akkor azt látjuk, hogy erre a széles alapra épül rá a korfa. Aztán, mikor már egy előregedő társadalom lesz, és ugye ez lesz a nagy problémája Kínának hamarosan, hogy kevés fiatalnak kell rengeteg öreget eltartani. Ugye, amikor ez a generáció ide fölcsúszik, nekik viszont már kevesebb gyerekük van, 2,1-nél kevesebb. Jó, tehát ezért nem állt le, 1,3 milliárd körül van most Kína népessége, és 2040-es évek elejére stabilizálódhat csak. 1,6 milliárd körül, tehát ez jó pár évtized. Úgy hívják ezt egyébként, hogy a népesség növekedésnek a tehetetlensége, ugye, ami a korszerkezetből adódik. Na most, mint azt többször említettem már, mindennek sok következménye van, mindennek vannak mellékhatásai, itt is számos negatív következmény van. A legdurvábbak az illegális abortuszok, a lánycsecsemőknek a meggyilkolása, amik történnek. Na most, vagy pedig eltitkolnak gyerekeket, ugye az is gyakori, és viszont akkor ezek a gyerekek nem lesznek jogosultak az iskoláztatás, az orvosi ellátásra, tehát ezek is komoly következmények. Na most, az, hogy inkább fiút akarnak, mint lányt, az elsősorban azért van, és ez valahol érthető is, mert ugye a kínai szokások szerint, amikor a lány megházasodik, onnantól kezdve a férj családjához tartozik. Ugye, mivel nincs társadalombiztosítás, viszont a szülőknek gondolniuk kell arra, hogy öregkorukban ki gondoskodik róluk, ki tartja el őket, és akkor ebből következően nyilván csak a fiú lehet az. Tehát emiatt akar elsősorban fiúgyermeket a kínaiak döntő többsége. Most ennek köszönhetően, ha a teljes népességet tekintjük, akkor a férfi-nő arány az 107-100 körül van, de ennél sokkal megdöbbentőbb az, hogy, hogy az újszülöttek körében már közelíti a 120%-at. Ami, hát miért probléma? Hát Kína az aglegények országa egyre inkább, és hát ennek vannak igen negatív következményei az egyéni tragédiákon kívül is, hogy nem tannak nőtt maguknak bizonyos férfiak. Méghozzá az, hogy ugye hát szűkösség van asszonyból, nőrabló bandák működnek Kínában, és az elrabolt nőket ugye eladják feleségként. Jó, tehát van egy csomó negatív mellékhatás ennek a kínai intézkedésnek, ami persze azt a célját elérte, hogy valóban lelassult, és minden bizonnyal meg is fog állni hamarosan a népesség növekedés az országban. Na, akkor nézzük azt, hogy milyen emberségesebb módszerek léteznek. Hát először is, ami hát bizonyos körök, csoportok azért kifogásolnak emberi jogi szempontból, és ez is valahol bizonyos gondolkodásmód szerint nagyon is megérthető, ez a modern fogamzásgátlóknak a használata. Ugye, tehát ez, ugye említettem is, a katolikus egyház például ezt ellenzi. Viszont egy igen súlyos érv a fogamzásgátlók, ugye hát itt ószerre, fogamzásgátló tablettára kell elsősorban gondolni, egyéb eszközökre. A legsúlyosabb érv talán az ezek használata mellett, hogy a statisztikák szerint a világon minden harmadik gyerek nem kívánt terhességből születik. Ugye, és ugye általában egy nem kívánt terhesség se a szülőnek nem jó, és főleg a gyereknek nem jó, akit nem akarnak. Tehát igazából, ha csak ezeket a terhességeket akadályozzák meg, akkor azért viszonylag hát indokolható a fogamzásgátlók használata. Azt a következő három módszert már nagyon nehéz lenne emberi jogi szempontból kifogásolni, sőt, ugye a nők helyzetének a javítása. Ugye erről is beszéltünk már korábban, hogy sok országban van az, mondjuk iszlám országban pláne, hogy több gyerekvállalására kényszerítik őket éppen az alávetett helyzetükből fakadóan, mint amennyit ők valójában szívesen vállalnának. Ugye, tehát egy mondjuk patriarchális társadalomban érték a sok gyerek, sok helyük. Aztán az iskolázottság javítása, ami nem csak a nagyobb tudás miatt lehet, meg nem is elsősorban amiatt, hanem ugye amiatt csökkenti a termékenységet, mert kitolódik az első szülésnek az ideje. Ugye, tehát ha mondjuk valaki, főleg ha a felsőoktatásban vesz részt, akkor általában addig nem szül gyereket, és emiatt rövidebb lesz a reprodukciós periódusa. Most ez azért érdekes, gondoljatok abba bele, hogy mondjuk vegyünk egy 60 éves időszakaszt, akkor ha a nők minden generációban 20 évesen vállalják az első gyereket, akkor már a 60 év elteltével a harmadik generáció születik, ha viszont 30 évesen, akkor a 60 év elteltével csak a második generáció, tehát ez is visszafogja a növekedési ütemet. Jó, és még egy módszer van, amit hát már az előzőekben következik, ez pedig a nyugdíjrendszernek a kiépítése. Ez ugye hát ez nekünk természetes, hogy van nyugdíjrendszer, de a harmadik világban szinte sehol nincsen. Sőt, még bizonyos, mondjuk Egyesült Államokat is lehet említeni, ahol nem teljes körű például, tehát még a nyugati országokban sem mindenhol olyan, mint Magyarországon például. Hát sokszor valóban azért vállalnak gyereket, sok gyereket az emberek, hogy legyen ki eltartsa őket öregkorukban. A nyugdíjrendszerrel az állam átvállalja ezt a feladatot a gyerekektől, és ez több példa is van rá, ez a népesség növekedő több országban kimutatták, hogy ez a népesség csökkenésének az irányába hat. Na most, ami még ilyen szelidebb módszer is föl szokott merülni, és azért említem meg, mert hát nagyon komoly, számomra meglepő módon nagyon komoly emberek mondják. Egyszer az egyik legnevesebb magyar fizikustól hallottam, egyszer pedig most decemberben az egyik kimondottan intelligens diáklány írta le egy eszében. Ez egy következő ötlet, úgy védekezzünk a népesség növekedés ellen, vagy úgy enyhítsük, hogy kitelepítünk embereket más bolygókra. Na most ez miért? Miért nagy marhaság? Tehát két dolgot is lehet itt mondani, különben az korábbi, tehát ezen órán elhangzottak alapján. Miért marhaság ez? Már ez is már a science fiction odautaztatását, úgy módosítanám a szórendetet, hogy biztos, hogy nem. Ugye bioszféra 2 kísérlet, emlékeztek a fajok kihalása kapcsán, ugye bioszféra 2 kísérlet, egyértelmű bizony nem tudjuk biztosítani más bolygókon, nagyon messze vagyunk attól, hogy ezt tudjuk biztosítani mesterségesen azokat a körülményeket, amiket így ingyen megkapunk itt a Földön. Jó, hát ez egyik. Na aztán még mit lehet? Hát számokban, gondolkodjunk a számokban. Hát ugye felírtam, hogy évente mennyivel növekszik a népesség? 70-80 millióval.
80 millióval.
Há, persze. Vagy. Szóval, ugye, tehát bármennyire is vannak űrutazások, meg most már űrturizmus is, azért évi, nem a népesség csökkentéséhez, a népességszám szinten tartásához is évi 70-80 millió embert kéne kilőni az űrbe. Tehát azért ez valóban komikus, és főleg még biztosítani is nekik az életkörülményeket, tehát ez nem lehetséges. Jó, na befejezésül egy-két fontos gondolat még itt a népességnövekedés kapcsán muszáj elmondani. Nagyon ritkán hangzik el, pedig talán a leglényegesebb dolog, mert hogy talán a legfontosabb ellenerő a népességszám csökkentése kapcsán az az emberi társadalmaknak, a különböző népeknek, a nemzeteknek a versengése egymással. És ez pont ugyanaz, amit Tikópia Húsvét-sziget esetében összehasonlítottuk. Tikópiában egy közösség volt, tudták visszafogni a népesség növekedést. Húsvét-szigeten egymással versengő klánok, amelyeknek épp nagy érdekük volt, hogy minél többen legyenek és minél erősebbek legyenek. Ugye most kb. Itt történik ez ma is a világ. Ugye általában minden országban egyetértenek azzal, hogy rossz dolog az, hogy ennyire növekszik a népesség, és ilyen sokan vagyunk globálisan, de mindenki a másikra mutogat. Hát ott Afrikában ti nektek nem kéne annyit szaporodni. Persze a mi népünk az ugye hát tudom, bokréta isten kalapján, meg stb. Mindenki van minden változat. És hát persze mi nem fogjuk vissza magunkat, mert azért mi fontosabbak vagyunk annál. Tehát ez egy nagyon lényeges ellenerő, és ami ide tartozik, hogy azok a globális együttműködések, amiket elkezdtek ilyen ügyben, azok gyakorlatilag teljesen kudarcba fulladtak. Tehát még sokkal kevésbé hatékonyak és sokkal kevésbé működnek, mint mondjuk az éghajlatváltozás mérséklésre szolgáló nemzetközi együttműködések. Volt mondjuk 94-ben ez a híres kairói világkonferencia, népesedési konferencia. Ez is teljes csőd volt. Most egy fontos kérdés még itt a végére, hogy Ugye ez úgy tűnhet, és sokan szokták ezt ellenvetni, hogy ez ilyen emberellenes dolog, ha valaki a népesség növekedés visszafogását, népesség szám csökkentését szorgalmazza, hogy ez egy ilyen antihumanista elképzelés. Na most erre persze, hát egyrészt kérdés az, hogy milyen módszerrel, tehát ha valaki ki akarja írtani a most élő emberek 90%-át, mint ahogy bizonyos gondolkodók ezt felvetették, az nyilván antihumanista. De ugye, mint láttuk, szerencsére vannak szelídebb módszerek is, ez az egyik. Másrészt, a nagy kérdés az az, hogy vajon miért olyan fontos az emberek puszta mennyisége? Tehát miért ez a kérdés? Ez egyébként Magyarországra vetítve is. Most miért ez a fontos, hogy 8 vagy 10 millióan vagyunk? Miért nem a minőségre figyelünk? Tehát nem teljesen mindegy, hogy 6 milliárd, vagy 8 milliárd, vagy 1 milliárd, miért nem az életminőség? És ráadásul ugye éppen a környezeti problémák miatt a népesség növekedés éppen, hogy rontja az emberek elég nagy részének az életminőségét egyre inkább. Jó, tehát inkább a minőségre kéne, mint a mennyiségre figyelni, ez egyik dolog. A másik meg az, hogy megint tikópiára gondoljatok, azzal, hogy most visszafogjuk a népesség, ha visszafognánk a népesség növekedést, azzal éppen azt tennénk lehetővé, hogy végső soron, ha egy nagyobb időtávlatot tekintünk, akkor több ember élhessen, ugye? Tehát elkerüljük az összeomlást, és ezáltal több generáció tovább folytatódhat itt az embernek a története, vagy egyáltalán a civilizációnk története a Földön. Jó, tehát ez rövid távon lehet, hogy akár drasztikus megoldásokhoz is vezethet, nem is szükséges ez, mint láttuk, de hosszú távon, megint tikópiára gondoltok, ez megérheti, abszolút. Köszönöm a figyelmet!
Eper, Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Takács Sánta András előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Globális ökológia, világélelmezés és édesvízhiány. A felvétel 2005. májusában készült.